Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, ahogy ez általában egy ilyen szombat délti istentisztelet alkalmával lenni szokott, a gyermekek. A gyermekeké az elsőbség. Tudjátok, hogy gyermekek, és hát nektek is mondom, kedves testvéreim, hogy egy gyermekeknek szóló rövid gondolat áttekintésére, átgondolására sokkal nehezebben vállalkozik egy felnőtt, mint hogy mondjuk a gyülekezetet, a hozzá hasonló korúakat megszólítsa. És egy ígét szeretnék felidézni, ami úgy gondolom, hogy gyermeknek és felnőttnek egyaránt szolgál némi tanulsággal. Azt mondja a példabeszédek könyve 16. fejezetének 32. verse, jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. Minket, embereket általában az jellemez, hogy kitűnjünk, hogy felülkerekedjünk, hogy másoknál különnek látszunk, és adott esetben ennek érdekében nagyon sok mindent teszünk is. Mostanában olvasok egy könyvet, az a cím, hogy a gondolkodás elvesztett művészete, és úgy gondolom, hogy nekem is szükségem van az ebben foglaltakra, mert hát ugye az ember gondolkodik, de lehetséges, hogy nem olyan elvek szerint, nem olyan megközelítésben, ahogy ezt egyébként tenni kellene. És ebben a könyvben az a különleges, hogy nagyon sok életből merített példa is található. Az egyik ilyen példát szeretném elmondani, ami ezt az alapvető törvényszerűséget, amit ez a Biblia szöveg is hordoz, tartalmazza. Egy olyan világban, Amerikában, ahol az embereknek nagyon sok a szabad idejük, mert nem kell minden erejüket és idejüket a pénzkeresésre fordítani, ott marad idő és marad lehetőség arra, hogy bizonyos sportokat üzzenek. És egy hívő gyülekezetnek volt egy röplabda csapata, és ebben a röplabda csapatban játszottak férfiak és nők egyaránt, és mint minden ilyen sporttevékenységben a két egymással szemben álló csapat arra törekedett, hogy a másikat legyőzze. És volt az egyik csapatban egy magát kereszténynek nevező fiatalember, aki hát meglehetősen érdekesen viszonyult a sporthoz, elvesztette ilyenkor az önuralmát, az önkontrollját, és mindenképpen győzni akar, többek között A labdát olyan erővel ütötte meg, hogy nem volt tekintettel arra, hogy ez esetleg másokat eltalál, és a másik csapatban játszó nőt a mellén érte egy efféle ütés, egy labda eltalálta. Ez a fiatal nő ezen annyira megsértődött, hogy fogta magát, összeszedte a holmiát, és miért bárki a nyomába eredhetett volna, kiment, beült az autójába és hazament. A héten azzal foglalkozott ez a nő, hogy hogyan kéne jól beolvasni ennek a fiatal embernek, aki ilyen abnormális módon viszonyul egy különben játéknak nevezhető sporttevékenységhez. Aztán szépen lassan lehűlt a hét végére, és arra gondolt, hogy az ilyen hozzáállást inkább sajnálni kell, mint sem a megtorlásra gondolni, és egy ugyanilyen jellegű gondolatmenet játszódott le a fiatalemberben is, hogy bocsánatot kellene kérni, és át kellene gondolni azt, hogy egy olyan közegben, ahol emberek kereszténynek nevezik magukat, vajon van-e helye annak, hogy én a másik fölé kerekedjek, hogy én mindenképpen győzni akarjak. És miközben olvastam ezt a történetet, egy saját tapasztalatom is eszembe jutott, amikor én sportolni jártam, persze utólag már én is sok mindent átgondolnék és másképp csinálnék, egy közös edzés alkalmával kiszorítóst játszottunk. Tudjátok, hogy milyen a kiszorítós? Két csapat, és van jó néhány labda, és amelyik oldalon előbb elfogy a labda, mert a többiek nem tudják olyan gyorsan visszaadni, az a csapat győz. Hát abban a csapatban, amivel mi játszottunk, hát ugyanaz inkább mondjuk akikkel szemben voltunk, volt egy fiatal ember, aki azt a rettentő furcsa sportszerűtlen magatartást követte, hogy miközben mondjuk közülünk valaki lehajolt a labdáért, hogy fölvegye, azt egy ilyen nagy 4 kilós medicin labdával, mert ilyenekkel játszottunk, azt jó fejbe dobja. Hát persze, hogy nem tudta visszadobni, engem is eltalált egy labda, rögtön lefeküdtem, és utána én hiába akartam eltalálni a másikat, hát egyet kóvályogtam, nem tudtam normálisan célozni sem, de úgy megdöbbentem magam is azon, hogy ilyenkor az emberben miféle indulatok kelnek életre, és hogy minden áron a másik iránti megtorlás veszi át a korábbi játékszellem helyét és szerepét. És ez a Biblia szöveg, amit én itt felolvastam, hogy jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. Ki az igazi győztes? Mit gondoltok? Az, aki mindenáron arra törekszik, hogy a másikat lenyomja, legyőzze, vagy pedig az, aki tud úgy veszíteni, hogy közben győztes marad. Mert én úgy gondolom, hogy ez az utóbbi. Én mindig azzal vigasztaltam magam, hogy én egy viszonylag barátságos és nem a másik ellen irányuló sportot űzök. Még szoktam apostrofálni is, hogy kidobom a diszkoszt, kigyalogolok érte jó lustán, visszajövök érte megint, de senki ellen nem irányul. És elgondolkodtam rajta, hogy közvetett módon, bár nem küzdő sport, és nem a másik közvetlen legyőzésére irányul, de mégis az én felmagasztalásához vezet, hogy én milyen nagyfiú vagyok, hogy én sokkal messzebbre dobom a diszkot, mint mások, és a másik milyen kényelmetlenül érzi magát, amikor mondjuk magam mögé utasítom. És engem állítanak fel mondjuk a dobogó legmagasabb fokára, ő meg ott van a futottak még kategóriájában. Megszégyenítem közvetett módon a másikat, akit legyőztem. És a kereszténység pedig a veszteségről és a vereségről szól. Olyan vereségről, amelyik győzelemmel jár, amelyet máshol, nem itt emberek között, de valahol a Jóisten udvartartásában győzelemnek minősítenek. Ez a történet, amit az előbb elkezdtem, úgy végződött, hogy ez a fiatal ember, aki ilyen brutálisan játszott a röplabdában, ez tudott és akart veszteni. Direkt félreütötte a labdát, melléütötte a labdát, ő volt a legjobb játékos, csak azért, hogy a másik csapatnak ne legyen megszégyenítő vereségben része. És ez az igazi emberi nagyság. Amikor én győzhetnék a másik felet, letudhatnám a másikat, magam mögé utasíthatnám a másikat, és nem teszem azért, hogy a másiknak örömet szerezek, hogy a másikat sikerélményhez juttassam. És itt van a Bibliában egy ilyen rettentően egyszerű megfogalmazásban, amely értékrendje jobb a hosszú tűrő az erősnél. És aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. És hogy gondolkodjatok el ezen, és ugye főleg fiúkban van ilyen, hogy kialakítjuk az iskolában, vagy az óvodában, vagy ahol éppen vagyunk a csípésrendet, tudjátok, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy a baromfi udvarban van egy olyan kakas, aki mindenkit megcsíp, és őt senki nem csípi meg. És azután van egy olyan, akit mindenki megcsíp, és ő senkit nem csíp meg. És ugye az ember szereti, ha nem csípkedik, és éppen ezért szereti a legelső helyet, hogy én nekem milyen jó, engem nem csíp meg senki. Én úgy gondolom, hogy a Biblia szerint az a jó, akit mindenki megcsíp, és senkit nem csíp vissza az, akit mindenki megcsíp. Ezt fel kell dolgozni. Nem egyszerű. Nem szeretjük, ha csípkednek. Tudom, hogy ezt most még nem értitek meg a maga teljességében, én ezt csak azért mondtam el, hogy gondolkozzatok el ezen. És akkor most, kedves felnőttek, bár remélem, hogy ebből is némi tanulságot sikerült levonni nekünk is, egy olyan Biblia szöveghez fordulnánk, amit, ugye ez most a reklám helye, amit eddig nem úgy értettünk, ahogy ezt korábban átgondoltuk és képviseltük. Ez a Biblia szöveg mindannyiunkban egyfajta szentirítséget kelt életre, ha egyáltalán szentirítség létezik. Ez pedig a Jelenések könyvének a 3. fejezetében a filadelfiai gyülekezethez intézett, csak elismerést és kárhoztatást nem tartalmazó krisztusi üzenet. Ugye ez a bizonyos Filadelfia a szó jelentéséből adódóan is egy valódi, egy igazi keresztény közösséget feltételez, mert két szóból áll, hogy hű maradjak önmagamhoz, a filia, a testvéri szeretet amúgy is önmagában, az adelfos pedig a testvér, és ennek a kettőnek az együttese Filadelfia, ami megerősítő erővel szól arról, hogy ez a korszak a testvéri szeretet korszaka volt. Ugye ez a bizonyos korszak, a kereszténységnek ez a különleges időszaka a szárdiszi kort követi, a szárdiszi kor pedig a reformáció kora volt, ami súlyos elmarasztalásban részesült, nem a lutheri időszak miatt, hanem az azt követő hanyatlásnak köszönhetően, amikor azt mondja a bibliai értékítélet erről a korszakról, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Amikor üres formalizmusba torkollott a különben szépen ívelő, nagyon sok pozitívumot felmutatni képes kor, egy ilyen jellegű megítéléssel találkozunk erre vonatkozóan, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És itt rögtön felvetnék egy kérdést, hogy vannak-e éles korszakhatárok az egyes keresztény korszakok között? Mit gondoltok? Vannak-e éles korszakhatárok? Tehát azt mondjuk, hogy mondjuk, könnyebbet mondjak, az őskeresztény kor 313, nem. Az első század végén, a második keresztény kor mondjuk a keresztény üldözés időszaka 313-mal a milánói türelmi rendelettel ért véget, és azután kezdődik ugye a kereszténység hanyatlásának az időszaka, ami 313-ban kezdődik, stb. Tehát kérdezném újra, hogy vannak-e éles korszakhatárok, mert én arra jöttem rá, hogy nincsenek. Hiába van meg az emberben ez a készség, hogy bizonyos dolgokat konkrét időpontokhoz és eseményekhez kössön, mégis arra kell gondolnunk, hogy talán ezek nem olyan fix és kötött időpontok, mint amilyennek korábban gondoltunk. Ezt előre bocsátanám, mert a későbbiekben ez a gondolat nagyobb szerepet és helyet fog kapni, mint amennyi most látszik ebből. A filadelfiai korszak tehát a keresztény szeretetnek, a testvéri szeretetnek ez az időszaka. Azt mondják egyesek, hogy ez a nagy reformációs ébredés időszaka volt, amikor is a puritán mozgalom, az egyszerűségre törekvő keresztény mozgalom úgy kiteljesedett, és egy óriási evangelizációs tevékenységben nyilvánult meg, hatalmas neveket, tevékenységük miatt hatalmas neveket sorakoztat fel ez a korszak. Ugye a Wesley testvérek, Whitefield, Müller György, aki több ezer árvát karolt fel és segített. Ez az az időszak, amikor bibliatársulatok jöttek létre, és amikor a nagy advent mozgalom, akár európai, akár amerikai szinten elérte a csúcspontját. Jézus visszatérésének, közeli visszatérésének a hirdetése adott belső ösztönző erőt és lendületet ennek a mozgalomnak. Azt írja egy minősítés, hogy ez volt a legnagyobb prédikációs mozgalom az apostolok napjai óta. Egy másik minősítés, egy mozgalom sem volt mentesebb az emberi hibáktól az apostolok napjai óta. Ugyanakkor a jellemzés kapcsán a Biblia megfogalmazza, hogy ennek a mozgalomnak kevés ereje volt. És ez valószínűleg a létszámbeli kisebbségre irányuló megjegyzés, kevesen voltak, de akik ebben a közösségben tevékenykedtek, azoknak a munkáját, bár alázatos, szerény emberek voltak, mégis az Isten támogatásának óriási ereje kísérte. És akkor térjünk vissza egy kicsit a névhez. Tudjátok, hogy ez az én veszőparipám, mert a keresztény szeretet, a testvéri szeretet hiányérzetével küzdök én magam is régóta. Ezért született az a kis könyvecske, aminek ez a címe, hogy közösség, mert elmondtam már itt előttetek többször is, hogy az Istennel közösségre jutott ember szükségszerűen közösségre jut a másik emberrel is. Ha nincs igazán valódi testvéri szereteten alapuló közössége másokkal, akkor kérdéses, hogy az Istennel való közössége valóságos-e. Az első szeretet megelevenedése jellemzi az őszinte hiteles ébredési mozgalmakat minden esetben. Ezek magasra emelték a szentség és igazság érvényét és kívánalmait, és bár tele voltak fogyatékossággal, volt közöttük tanbeli eltérés is. Mégis ezt a korszakot, ha vannak éles korszakhatárok, a testvéri szeretet jellemezte, és egy olyan korszak ismérveivel és ismertető jegyeivel állunk szemben, amikor ezzel foglalkozunk, amelyik a mennyből elmarasztaló ítéletet nem kapott. Voltak hibák, voltak tanbeli eltérések, de a keresztény szeretet olyan mértékig és módon hatott át mindent, hogy a mennyből a hibák, a tanbeli eltérések ellenére sem érkezett elmarasztaló minősítés. Teljességgel odaszentelték magukat, próbálom összeszedni különböző forrásokból ennek a korszaknak az ismertető jegyeit. Teljesen odaszentelték magukat Isten és fele barátaik szolgálatára. Isten beszédét mindenek elé és fölé emelték. Néhány idézetet hadd olvassak. Tudjátok, hogy én nem nagyon szoktam idézgetni, általában mondom a gondolataimat, de itt most mindenképpen szükségesnek találnám, hogy egyfajta tükröt tartsunk idézetek formájában önmagunk elé. Itt jegyezném meg újra, hogy amikor én ezekről az emberekről és erről a korszakról olvasok, akkor mindig valamiféle erős késztetést és vágyat érzek arra, hogy vagy az irigység jegyében nem tudom, milyen jó lett volna ott élni, akkor élni, közöttük élni, és ha már ez nem lehetséges, milyen jó lenne, hogyha ez ránk jellemző módon a mi környezetünkben, a mi közegünkben is érvényes lenne. Olvasnám. A mozgalom azt eredményezte, hogy emberek mindenütt alapos önvizsgálatot tartottak, és mélyen megalázták lelküket a magasságos menny Istene előtt. Nem ragaszkodtak többé a világ dolgaihoz, kigyógyultak az ellenségeskedésből és gyűlölködésből. Megvallották hibáikat Isten előtt sírva, bűnbánó és megtört szívvel estekeltek bűnbocsánatért, és kérték, hogy fogadja el őket. Emberek úgy megalázkodtak, mint még soha. Ahogy Isten Joel próféta által megparancsolta, az Úr nagy napjának küszöbén szívüket szaggatták meg nem ruhájukat, és az Úrhoz fordultak böjtöléssel, sírással és kesergéssel. Az apostolok kora óta támadt nagy vallási megmozdulások közül egyik sem volt mentesebb az emberi hibáktól és sátáni mesterkedésektől, mint az 1844-es őszi mozgalom. A mozgalomnak azok a résztvevői, akik erősen álltak az igazság talapzatán, még most, hosszú évek múltán is érzik annak az áldott munkának a szent befolyását, és tanúsítják, hogy Istentől volt. Nem a legtehetségesebbek, hanem a legalázatosabbak, és legáldozatkészebbek voltak azok, akik először hallották meg a hívást, és elsőként engedelmeskedtek. A gazdálkodók a mezőn hagyták terményeiket, a kézművesek letették szerszámaikat, és könnyek között örvendezve indultak el, hogy hirdessék az intő üzenetet. Amikor a Krisztusvárók hite szerint közeledett az Úrral való találkozás ideje, vigyázva és komolysággal töltötték napjaikat. Reggelenként elsődleges kötelességüknek tartották, hogy meggyőződjenek arról, elfogadja Isten őket. Szívük szorosan összefonódott, és sokat imádkoztak egymással és egymásért. Gyakran összegyűltek elhagyatott helyeken, hogy Istennel bensőségesen beszélgessenek, és a közben járó imahangja mezőkről és ligetekről szállt a menny felé. Isten jóváhagyásának bizonyossága fontosabb volt nekik, mint a mindennapi táplálék. És ha felhőborult lelkükre, nem nyugodtak addig, amíg el nem vonult. Amikor Isten irgalmas bocsánatáról megbizonyosodtak, vágyakoztak arra, hogy megláthassák azt, akit lelkük szeret. Milyen kár, hogy Philadelphia mögöttünk van, ugye? Hát egy keresztény korszak, amelyik lezárult, mi Laodiceában vagyunk, és nem egyszer hallottam tőletek is, nem személy szerint, hanem úgy általában a testvéri közegből, hogy hát testvérek, azért vagyunk ilyenek, mert mi Laodiceában vagyunk. Hadd kérdezzem meg, hogy az, hogy mi egy bizonyos egyház történelmi korszak időkeretében élünk, mindenképpen a Laodiceára jellemző ismertető jegyek ott kell legyenek az életünkben. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. És nem veszünk tudomást arról, hogy nyomorultak, nyavajásak, vakok és mezítelenek vagyunk, és azt mondja a Biblia, hogy ha ebben a közegben élő meg nem tér, azaz a gondolkodás módjában, az értékrendjében változás nem következik be, akkor Krisztusnak ki kell vetnie az ilyeneket az ő szájából. És most egy igét hadd olvassak, ezt is felidézném szó szerint, hogy ti is lássátok, és akinél van Biblia, kérném, hogy lapozza velem. Ugye itt a Jelenések könyve 3. fejezetének a 7. versétől kezdődően olvashatjuk a filadelfiai gyülekezet jellemzését. 10. verset olvasnám csak, az összes többit majd otthon elolvassátok, ha gondoljátok. Mivel megtartottad az én béketűrésre, ugye tudjuk, hogy ennek a másik jelentése álhatatosság, így is idézhetnénk tehát, hogy mivel megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja-e föld lakosait. Kérdezném, hogy vannak-e lefixált korszakhatárok? Hol ér véget Philadelphia? Ott, ahol audícia elkezdődik. Újra olvasnám az igét, jó? Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Mikor következik be ez a megpróbáltatás, amelyik megpróbálja a föld lakosait? Ez a nagy advent mozgalom idején, amikor a Wesley testvérek, Whitefield, Müller György és a többiek tevékenykedtek, akkor volt nyomorúság. És ez a nyomorúság most már mögöttünk van? Nem mertek szóbálni ezzel a gondolattal? Ez a nyomorúság mögöttünk van, vagy előttünk van? Előttünk van. Tehát akkor Philadelphia véget ért? Akkor, amikor 1854-ben Laodicea megkezdődött, tudom, hogy 1844-ben a korszakhatár szempontjából, de Ellen White azt írja, hogy 1854-től lehet az efézusi gyülekezethez írott minősítést a mi közösségünkre alkalmazni, az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Tehát Laodicea maga tartalmi minősítésével sokkal inkább 1854-től veszi kezdetét, mint sem az advent mozgalom késő éveiből. Tehát akkor újra kérdezném. Philadelphia véget ért 1844-ben, 1854-ben. Mintha csak azt mondaná az ige ezzel, hogy Laodicea és Philadelphia párhuzamosan fut egymás mellett. És a kérdés az, hogy ki hova tartozónak vallja magát. Nem? Predesztináltak vagyunk arra, hogy mi laodiceaiak legyünk? Na nézzük akkor tovább ezeket a gondolatokat, mert szeretném, hogyha azzal mennénk haza, hogy én nem a laodiceai korszak gyermeke vagyok. Én Philadelphiához tartozom. Philadelphiához a testvéri szeretet, a testvéri összetartozás, a testvéri odaadás korszakához. Vannak Laodicea beliek is, persze, hogy vannak, de én nem. Én is az én házam népe nem. Azért, mert van a Bibliában egy ilyen minősítés, hát nem okvetlenül kell rám vonatkozzon. Szeretnék még néhány idézetet olvasni azért, hogy tükörként önmagunk elé állítsuk. Az ébredéseket mélységes önvizsgálat és alázatosság kísérte, a bűnösökhöz szóló ünnepélyes komoly felhívások jellemezték, és mélységes szánalom azok iránt, akikért Krisztus vére hult. Férfiak és nők tusakodva imádkoztak Istenhez mások üdvösségéért. E lelki ébredések gyümölcseit azokon az embereken lehetett meglátni, akik nem riadtak vissza az önmegtagadástól és áldozattól, hanem örültek és méltók a Krisztusért való gyalázat és megpróbáltatás elszenvedésére. Az emberek látták, hogy azok, akik megvallották Jézus nevét, megváltoztak. Környezetüknek áldást jelentett a befolyásuk. Krisztussal gyűjtöttek, a léleknek vetettek, hogy örök életet arassanak. Ilyen eredményekkel jár Isten lelkének munkája. A megtérés csak akkor valódi, ha megújulás követi. Ha a bűnös visszaadja az állagot, ha megtéríti, amit ellopott, ha megvallja bűneit, ha szereti Istent és embertársait, akkor biztosan békére lehet Istenben. A vallás ébredések korában ilyen eredményekkel jártak. Gyümölcseik tanúsága szerint Isten áldása, az emberek megtérése és az emberiség felemelkedése kísérte ezeket a mozgalmakat. És már csak egy mondatot olvasnék. Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelkiébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten lelke és ereje kiárad népére. Itt ezeket a szakaszokat is érdemes lenne otthon kinek-kinek átolvasni, átgondolni, mert úgy felvetődik bennem a kérdés, hogy ezzel a laodíceai nyomorúsággal meddig lehet együtt élni. Az a kép, hogy Jézus az ajta előtt áll és zörget, azt tudom, hogy megindító és szívet melengető, egy bizonyos határig. Tudnélik, meddig lehet valakit konzekvenciák nélkül az ajtó előtt kint tartani? Meddig lehet? Nem unalmas már egy kicsit, hogy évszázadokon keresztül valaki kint van az ajtón keresztül, mondjuk 1854 óta, ha a laodíceai korszakot így alapul vesszük. Ha a személyes életünk szintjére vetítjük ki, akkor hát ki eldöntheti, hogy a maga esetét tekintve mennyi ideje van Krisztus az ajtón kívül, de ha bent lenne, akkor ezek az ismérvek, ezek a jellegzetességek, ezek napnál világosabban hirdetnék azt, hogy mi nem Laodiceában, hanem Filadelfiában vagyunk. Döbbenetes például az a néhány ember, aki ebben a bizonyos ébredési mozgalomban megnyilvánult. John Wesley ennek a korszaknak az egyik leghíresebb prédikátora, vagy 80 évet élt abban az antibiotikumokat nem ismerő korban. Naponta volt olyan nap, hogy 150 kilométert lovagolt. Naponta olykor 4 prédikációt tartott, és az egész élete a másokért végzett szolgálatban telt el. Nem kellett neki bizonygatni azt, hogy ő szereti az Istent. A tevékenysége, a gyümölcse, a gyümölcs termése, az mind-mind arról szólt, hogy igen, ő rátalált arra a belső ösztönző erőre, ami ezt a korszakot jellemezte. Azt írja, soha ne legyetek tétlenek, soha ne foglalkozzatok haszontalanságokkal. Idéztem én itt korábban egy ilyen nyelvi okfejtés kapcsán a Korintus beliekhez írott levélből Pál szavait, hogy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Krisztusnak Beliálhoz, és akkor Beliált azonosítottuk azzal, hogy a Krisztus szolgálata semmiképpen nem fér össze a Beliállal való kapcsolattal, mert hogy Beliál egy gyűjtőfogalom, a menny szempontjából értéktelen dolgok gyűjtőfogalma. És itt ugye visszaköszön ez a gondolat, soha ne foglalkozzatok haszontalanságokkal. Filadelfia megtartotta álhatatosságra intő igéjét, hogy kitartottak a menny elvei mellett, és ennek az a következménye, hogy Krisztus is megtartja őket a megpróbáltatás órájában, ami az egész világra eljön. És itt felvetném azt a kérdést újra, hogy mitől Filadelfia Filadelfia, és mitől Laodicea Laodicea. És kell-e nekünk Laodiceában lennünk? És arra a meglátásra jutottam, persze nem kiforrott gondolatokat említek most, hanem inkább csak a saját még kialakulóban lévő gondolataimat, hogy tudnillik, minden időben hívő lelkek alkották az egyházat. Miközben vannak korszakhatárok, aközben egy aranyfonal, ahogy valaki megfogalmazta, ível át a különböző korszakokon, azoknak a jelenlétére utalva, akik az első szeretetüket nem hagyták el soha. Akik mindig Filadelfiát képviselték Laodicea közegén belül is. Mert a testvéri szeretetnek a kereszténysége belül, a keresztény környezetben mindig is van és volt létjogosultsága. Az 5 balga szűzről mit olvasunk? Becsülik, védelmezik az igazságot. Rendes emberek, nem? Az igazsághoz tartozók közé számlálják magukat. Egyidejűleg vannak jelen. Van 5 okos, 5 balga. Az 5 balga se olyan csapnivalóan rossz. Csak éppen a mennyek országára alkalmatlanok. Mert nem estek a kősziklára, nem voltak annyira önfeláldozóak, nem voltak annyira odaadóak. Nem tudta annyira átjárni őket, a felülről származó mennyei befolyás, hogy mindent kárba veszni hagyjanak és szemétnek ítéljenek, csak hogy a Krisztust megnyerjék. Mert az igaz keresztényre ez jellemző. Vannak nagyon sokan a rendes emberek, közül is. Nagyon sok hívő embernél látható, hogy komolyan vesz dolgokat. És mégis azt mondja a Biblia, hogy a konka és a búza együtt nő az aratásig. Nem mondhatjuk meg, nincs ilyen képességünk, hogy ki a konkoly. Mert olyannyira egymásba fonódnak, és szinte azonos tulajdonságok jellemzik őket egy-két dologtól eltekintve, hogy az ember itt nem mer igazán vélemény nyilvánítani. Azt mondja Jézus, hogy sokan jönnek majd ama napon, és azt mondják, nem a te nevedben profétáltunk, tettünk sok hatalmas dolgot, és akkor azt mondja, hogy nem ismerlek. Hát sok hatalmas dolgot tettek, profétáltak, prédikáltak, nem? És nem ismeri őket, mert nem estek a kősziklára, mert nem voltak annyira odaadóak. Nem jellemezte őket oly mértékig, és olyan átható és átfogó módon Philadelphia, a testvéri szeretet, az Isten dolgaiért ilyen maximálisan minden tekintetben elkötelező szeretet, mint ami ennek a korszaknak a híveit. Az evangélium hálója, mondhatnánk, mindenféle halat összefog. Nem mi válogatunk. Mi most csak szembesítettük magunkat azokkal a tulajdonságokkal, amelyek bennünket az Isten előtt elfogadhatóvá tesznek. A rostálásról is sokszor beszélünk, és most ennek kapcsán hadd idézem fel újra. Láttam egyeseket, akik erős hittel és szívetépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Azt olvastuk, hogy mindenfelé tusakodó lelkek kiáltása hangzott a menny felé. Így imádkozunk. Kialakult az a fontossági sorrend, ami az Isten dolgait első helyre teszi? De nagyon az első helyre teszi? Vagy pedig egyfajta rutin jellemzi ezt? Reggel tudjuk imádkozni, kell este imádkozni, kell időnként, kell egy kis szombatiskolát is tanulni. Vagy pedig ez a fontossági sorrendek tekintetében mindent megelőz. Azt mondja Pál önmagáról, amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem, csak hogy a Krisztust megnyerjem. És a Krisztusért mindent kárba veszni hagytam. A szántóföldön elrejtett kincse találó ember magatartás és ez hasonló volt. Amikor beszélünk elpecsételésről, akkor megint csak ilyen kifejezések olvashatók, hogy jegyez egy jegyet azok homlokára, sóhajtoznak és nyögnek Jeruzsálem közepette. Vagy amikor a Malakiáshoz intézett levélben, vagy Malakiás levelében, vagy könyvében arról olvasunk, hogy az Úr figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyvet írt azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Nem mindenkiről. A rostálásról szóló szakaszban azt is olvashatjuk, hogy sokan elmaradtak az úton. Nem azok, akik erős hittel és szívetépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel, de voltak, akik elmaradtak az úton, mert ezek nem vették annyira komolyan. A vérig tartó tusát miért említi a közömbös keresztényekhez intézett levél, a zsidókhoz itt levél, hogy ti még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Még nem vívtátok meg magatokkal azt a küzdelmet, aminek eredményeképpen kialakul az a végső, a menny szempontjából értékelhető fontossági sorrend, hogy Krisztus mindenek előtt és mindenek felett. Felírtam még jó néhány ígét, de ennek az idézésére már nem igazán marad idő. Összegzésül szeretnék annyit elmondani, hogy egyetlen kérdésre adjunk magunknak becsületesen választ. Hova számláljuk magunkat? Laodiceához vagy Philadelphiához? És nem a hitvallásunk fogja ezt eldönteni, hanem az, hogy hogyan viszonyulunk az Isten dolgaihoz, és hogyan viszonyulunk egymáshoz, és a Jóisten segítsen ebben az önértékelésben, és ebben az önvizsgálatban mindannyiunknak. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatot! Befejezésül énekelje a gyülekezet a 215-ös számú ének első két versét, és prédikátor testvérünk imája után a második kettővel távozzunk.
Istenünk, édesatyánk, hálaszívvel köszönjük néked, hogy ébrezgetsz bennünket, és nem akarod, hogy beletörődjünk ebbe a lanymeleg állapotba, ami a laodiceai gyülekezet híveit jellemzi. Köszönjük, Urunk, hogy fel akarod éleszteni bennünk az igazi lelki értelemben vett élni akarást, a lelki egészség utáni vágyat. Segíts, kérünk, Istenünk, hogy a te lelked befolyása alatt szembesítsük magunkat azokkal a jellegzetességekkel, amelyek Filadelfiára érvényesek. És vaj, ha elemi szükségletként jelenne meg az a vágy mindannyiunk szívében, hogy akarjuk egymást a szeretet jegyében vállalni, hogy akarjunk néked szolgálni teljes szívvel, és téged minden erőnkkel és egész lényünkkel szeretni akarjunk, de ugyanígy egymást is. Segíts, Urunk Istenünk, hogy kialakuljanak a fontossági sorrendek az életünkben, és segíts, hogy első helyre kerüljön az, ami tényleg a legfontosabb, hiszen mi idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön, és hazát keresünk, és tudjuk, hogy a mi országunk a mennyekben van, honnét a te visszatérésedet is várjuk. Segíts ennek megfelelően, ennek jegyében élni a mi életünket, mások javára, mások szolgálatára és a te örömödre. Amen.
Christus Jesus.